Szóval sokszor látom azt, hogy az emberek, akik mondjuk ilyen munkahelyváltásban vannak, akkor csinálnak egy kis döntési mátrixot, meg ilyen pro-kontra érveket, amik alapján eldöntik, hogy az új munkahely versus a már meglévő munkahely, és nagyon érdekes, hogy annyi különböző dolog van, amit figyelembe vesznek egy munkahelyváltásnál, de még sose hallottam el, hogy még figyelembe vették volna azt, hogy van-e kockázata az új munkahelynek, olyan jellegű kockázata, mondjuk, hogy toxikus a munkahely, vagy mobbingra hajlamos. És ugye ez csak azért jutott eszembe, mert amikor olvasgattam ennek a szakirodalmát, akkor az világossá vált, hogy a elég jó behatárolható területek és elég behatárolható szervezeti felállások a meleg ágyai ennek, és tulajdonképpen mivel, hogy az esetek 10%-ában, azt mondják, hogy a cégek 10%-a előfordul ilyesmi, tulajdonképpen az ember egy ilyen predikciót felállíthat már, hogy az adott munkahelynek van esetleg ilyen kockázata, de ezt még sose hallottam. Sziasztok! Ez itt a 29. Crafty, a HVSI IT karrierrel és munkavállalással foglalkozó podcast sorozata a Tesco Technology állandó támogatásával. Én Böle Gyuri vagyok, az adás egyik házigazdája. Szokás szerint velem van Batiszt Peti alias Zero, állandó műsorvezetőtársam, és ezúttal egy hölgy vendégünk van, Cifra Juli, aki korábban IT cégeknél volt projektvezető, karrierváltó, pszichológus lett, és kifejezetten szervezetfejlesztéssel foglalkozik, és ez a téma, amivel ma foglalkozunk, tehát a toxikus munkakörnyezetek, toxikus munkahelyek, toxikus vezetők témája az a szakterülete tulajdonképpen. De hogy miért is foglalkozunk ezzel a témával, és ezt a Zero-nak fogom szegezni, mert ő találta ki.
Így van, ez egyébként az utóbbi 3-4 hónapban több olyan cégvezetővel találkoztam, aki olyan történeteket mesélt, amivel én nem nagyon találkoztam. Az utóbbi 10-11 évben dolgozok technológiai cégekkel, céges skáláztam itthon, külföldön, többet magammal együtt, és azért alapvetően szerintem erre a doménre jellemző, hogy bár vannak kemény vezetők, meg vannak munkahelyekről származó, nem feltétlenül ideális történetek, azért annyira nem voltak toxikus esetek, legalábbis nem olyan mértékű toxikus esetek, mint amivel az utóbbi időben találkoztam. Majd fogunk egyébként ezekről egyenként beszélgetni, de nagyon sok hasonlóság van egyébként cégmérettől függetlenül az esetek között, és szerintem részben ez ott annak, vagy oda vezethető vissza, amiről egyébként korábban is beszéltünk már podcastekben, hogy a jelenlegi klímában a teljesítmény, ami nagyon erősen előtérbe került. A cégek rövid távú teljesítmény alapon működnek, negyedéves gólok, féléves gólok, amik most elsősorban számítanak, és nem feltétlenül hosszú távra terveznek, és ennek mentén egyébként elég sok helyen vezetői váltások is történtek. Tehát nagyon más típusú vezetők jönnek be a cégekbe, ugyanez egyébként itthon is megtapasztalható, de nyugaton is vezetőkkel beszélgetve, különböző cégeknél ott is nagyon hasonló lépések történtek, és ez egyébként kulturálisan nagyon nagy sokkot tudnak okozni, és nagyon más rendszerben működnek egyébként. És ebből szerintem részben ehhez köthető, hogy amit az utóbbi időben hallottam, azok nagyon extrémek. Tehát én ez nem vagyok hozzászokva, pedig tényleg a munkából kifolyólag több ezer emberrel beszélgetek, akik valamilyen okból általában eljönnek cégektől. És ha valaki eljön egy cégtől, az nyilván általában vannak nagy arányban negatív okai. Tehát nem a pozitívat emeli ki valaki, hogy el akar menni egy AB-ből B cégbe. De hogy most azok a történetek, amiket én hallottam, azok viszonylag extrémek, és akkor itt merült fel ez a téma a fejemben, meg igazából az egésznek az volt az eredeti elindító oka, hogy valamilyen segítséget adni a túloldalnak. Tehát akik mondjuk tényleg olyan helyzetbe találják magukat, hogy toxikus vezetést tapasztalnak, ők személy szerint ebben érintettek, nekik mondjuk milyen megoldást tudunk olyan emberek által adni, mint mondjuk egy jelen esetben Júlia, aki mondjuk konkrétan tanulmányozta ezt a területet, mert én nem értek hozzá semmilyen szinten. Tehát azon kívül, hogy ezt kívülről meg tudom ítélni, hogy ez nem ideális, azon kívül mondjuk megoldási javaslataim azok viszonylag limitáltak, mint hogy most nem tudom, szólsz a HR-nek, vagy ha mondjuk olyan a helyzet, akkor elmész egy másik céghez, de hogy effektív, aki mondjuk ebben van, aznak milyen eszközei vannak, ennek az egész háttere, hogy néz ki, az egyébként engem is foglalkoztat, meg ez szerintem ez megér egy podcastetás, ugye innen indult az egész történet.
Igen, és akkor most, hogy organikus legyen a saját reklámunk, ilyenkor szoktam elmondani, hogy a crafty.hu-n tudtok feliratkozni a Crafty heti hírlevelére. Ezt körülbelül 2 hónapja indítottuk, és Zero hetente küld egy kis szösszenetet friss trendekről, karrierreleváns tippekről. És akkor ugorjunk is neki ennek a témának. Én amikor olvasgattam erről, akkor abba futottam bele, hogy nem volt teljesen tiszta nekem ezekben a leírásokban, hogy egy toxikus környezetben mennyire meghatározó az egyén szerepe, és mennyire meghatározó a munkahely, a szervezeti kultúra szerepe, mert hogy nagyjából én egymás mellé tette. Tehát, hogy nem csak az egyénre hegyezte ki, hanem az, hogy egész egyszerűen vannak olyan tényezők, hogy eleve hierarchizált a szervezet, tehát, hogy bele van kódolva a cégnek a működésébe, mondjuk ilyen, vagy nagyon versengő a környezet, mondjuk az IT is egy ilyen, főleg egy ilyen feszesebb időszakban lehet, hogy abban is szinte bele van kódolva, tehát, hogy ez nem mindig az egyénen múlik. És hogy például van olyan, hogy körbe lehet rajzolni egyébként adott esetben szektorokat, amik ezzel a jelenséggel jobban fertőzöttek. Tehát hogy nyilván, tehát most a hadsereg az egy jó példa volt, logikus, de például teszem azt, mert sok szakirodalomban volt, hogy meg voltak nevezve, hogy bankszektor, meg olyan helyek például, ahol nagyon domain-specifikus tudásra van szükséged, tehát nehezen tudsz váltani. Uh-huh. És az ilyen helyeken egy kicsit kiszolgáltatott vagy, mert ugye a munkahely az tisztában van azzal, hogy nagyon nehéz oldalirányú mozgást tenni. És ez a kérdésem, hogy milyen szervezeti kis jelei vannak annak, hogy egyébként egy adott munkahely egyébként ennek meleg ágya lehet? Mert most ugye eddig csak az egyénről beszéltünk.
Így van, abszolút. Jogos az az észrevétel, hogy a hadseregben a kódolóan a hierarchia, a szolgálati út, viszont itt nem ezekkel volt gond, hanem az, hogy az illető vezető az egyénnel milyen bánásmódban volt. És pont azért kezdték el kutatni, mert a szervezeti kultúrában viszont nem ez volt a norma. Tehát ott kialakult egy olyan helyzet, amivel nem értette egyet a menedzsment, és ez nagyon kritikus, ez nagyon fontos, hogy ott elkezdték ezt kutatni, mert azt mondták, hogy ez nem illeszkedik a mi értékrendünkbe, a mi kultúránkba. Tehát itt valami félrement. Ilyen szempontból nem mondhatjuk azt, hogy mondjuk hogy a US Army-nak hogy toxikus a kultúrája. Például nagyon-nagyon sok kutatás zajlik a ápolónőkkel. Ott például a toxikus vezetés kutatása egyértelműen ott az egyik legelterjedtebb, aztán az informatikán belül is megvan, ugyanígy, nem tudom, építőiparban és a gyártásban, tehát hogy nagyon pont az, hogy nem igazán szektorspecifikus, viszont amiben közösek, a magas teljesítmény, tehát hogy ezeknél az, hogy az az elvárás, hogy hozzák az eredményeket, a számokat a vezetők, és ilyenkor ugye nagyon erős nyomás alá teszik a csapatot, és az nagyon eltér, hogy ehhez ki hogyan tud egyrészt alkalmazkodni, ez a megélőknek, tehát az érintettek oldaláról. A másik pedig az, hogy azt is tudjuk vezetéspszichológián belül, hogy nem minden vezető tudja a stresszt ugyanúgy kezelni. Tehát általában, amikor kisiklik a vezetőnek a karrierje, az azért van, mert nem tudja a stresszt egy bizonyos szinten már megfelelően kézben tartani. És van úgy, hogy ezt a túlzott stresszt, vagy nyomást, amit ő is kap felülről, ezt úgy tudja kezelni, hogy közben ilyen agresszívan lép föl például a beosztottjaival. Úgyhogy ilyen szempontból inkább ez jelenik meg a kutatásokban, tehát hogy ez a teljesítményfókusz, kevésbé számít az, hogy milyen az emberi bánásmód, illetve ami még előjöhet, amikor már arról beszélünk, hogy az egész szervezetet átítatja ez a dolog, akkor az akkor fordul elő, amikor már több vezetőnek a működésében is ez megjelenik. Tehát szétterjed. Ez az, amikor az embernek az az érzése, hogy igazából nincs kihez fordulnia, mert ez az elfogadott. És itt nagyon nagy szerepe van annak, hogy vannak-e bent fékek, kontrollok a rendszerben, van-e bármi olyan, ami szabályozza ezt a féle működést, vagy sem. Például, hogyha azt látják, most mehetünk ilyen konkrét példára is, hogy én különféle multiknál dolgoztam, és ha én nekem a vezetőmmel volt valami probléma, de azt láttam, hogy ő a HR vezetővel ebédel 2 hetente, illetve a vezekarral nagyon jóba van, lehet látni a kávézóban, ahogyan együtt vannak, akkor én kihez tudok fordulni? Ugye, hogy tudom meggyőzni erről az, hogy egyébként az ő bánásmódja meg velünk szemben, ez nem ilyen? Tehát, hogy kihez tud fordulni az ember ilyen esetben? Tehát, hogy, és akkor így, és az a kérdés, hogy az, amit ő képvisel, az elfogadott-e? És minél inkább elfogadott, tabb és más vezető is hasonló módon működik, annál inkább beszélünk arról, hogy az egész szervezetben ez az uralkodó működés.
Itt szerintem a konkrét példa egyébként ezen a ponton az szerintem jó, hogyha be is tudunk hozni egyébként eseteket. Próbálok én is úgy elmesélni mindent, hogy ez semmilyen szinten ne lehessen beazonosítható, amikkel én találkoztam, de szerintem az nagyon jó, amit így elkezdtél mondani, ezek az eszkalációs pontok, hogy hova tudsz fordulni, mit lehet ilyen esetekben csinálni. És tipikusan mondjuk vegyünk egy olyan példát, hogy mondjuk van egy cég, behoz egy új típusú vezetőt, nagyon erősen, mondjuk nem feltétlenül megy jól a cégnek, és nyilván most performance nyomás van, ki kell sajtolni egy jóval nagyobb méretű teljesítmény mondjuk engineering csapatokból, de mondjuk ez érinthet bármilyen más organizációt is egy vállalaton belül. Az egy nagyon nehéz történet, amit te is említettél, hogy ezek a helyzetek sokszor sikeresek, pláne rövid távon. Tehát, hogy egy nagyon látványos sikereket tud valaki elérni, és mondjuk nem feltétlenül látszik, hogy ez mondjuk milyen áldozatokkal jár egyének szintjén, mondjuk akár vagy szervezeti szinten is. És mondjuk ebben egy klímában, és amikor látja valaki, hogy az ember sikeres, és ez a cégnek mondjuk anyagi szempontból jót tesz. Ugye az egy nagyon fura érzés lehet, hogy te mondjuk ezt rosszul éled meg mondjuk te ki vagy pécízve, és veled valamilyen dolgok történnek, most nyilván nem belemelve, hogy mik történnek. Mondjuk például az, amit említettél, az szerintem egy jó példa, meg az valamennyire szerintem általános, hogy mások előtt kipécéznek, mások előtt minősítenek a teljesítményedet, vagy akár a hozzáállásod, vagy az összes dolgot egyben. De ha mondjuk látod, hogy a cégnek jól megy ezáltal, tehát hogy van benned egy ilyen érzés, hogy akkor... És én például láttam azt az esetet, amikor elkezded ugye magadat megkérdőjelezni egy ilyen helyzetben, hogy valójában akkor lehet, hogy velem van a baj, és hogy nem a túloldal a hibás ebben, hanem pontosan. Én. És akkor ugye ez már ott egy nagyon szürreális helyzethez vezet.
Abszolút, igen.
És nyilván van. Én erre próbáltam itt így a konkrét példákon keresztül utalni, például ilyen esetekben, mit tud valaki kezdeni, milyen megoldási javaslataid vannak egy ilyen helyzetben, és nyilván akár az eszkaláció, akár itt mondjuk ilyen egyéni megküzdés terén.
Igazából nyugaton már fölismerték, hogy hiányzik valami a modern szervezetekben, ahová ezek becsatornázódhatók. Tehát ez az egyik dolog. Ha a szervezetben semmi ilyen nincs, akkor jön a következő, hogy egyedül marad az egyén ezzel a történettel, vagy... És akkor ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ha már nem csak az egyénről van szó, hanem a teljes csapatról, hogy a csapat mit tud kezdeni. De biztos, hogy egyéni szinten kezdődik annak az észlelése, hogy valami nem oké. És ez, hogy ebben mi a belépési pont, az eltérő lehet, bármi. Tehát, hogy itt tényleg, ahogy te is említettél, ilyen mindenféle okai lehetnek ennek, hogy mikor kezdődik el, kivel kezdődik el, hogy kezdődik el, de most tegyük föl, hogy én azt kezdem el észlelni, hogy kimaradok információkból, azt észlelem, hogy beszólogat, azt észlelem, hogy nem olyan feladatot ad, ami az én kompetenciám. Azt hiszem, hogy sokkal nagyobb a nyomás rajtam, ami elvárt lenne, vagy ami beleférne az én munkakörömbe, olyan dolgokat vár el tőlem, amiről eddig szó se volt. Mondjuk általában új vezető esetén fordulhat ez elő, hogy akkor ott az mondjuk egy kiélezettebb helyzet. És akkor ezt így elkezdem így észlelni, és akkor az egyénbe elindul egy stresszes helyzet. Tehát hogy ez először kognitív formában jelenik ez meg, hogy valami nem oké. És akkor utána elkezded érezni ezt a testi érzet szintjén is, hogy feszültség van. Ugye bejössz hétfőn, és akkor így érzed, hogy nem köszön. Negligál. Tehát, hogy erre kutatások vannak, konkrétan van, és ez egyik ázsiai kutatás pont erről szólt, még nem is hallottam ezt a fogalmat, hogy a vezetőnek ez amikor a vezetői kiközösítés, az egy létező jelenség, amikor levegőnek vesz. Ez olyan pszichés zaklatottságot eredményez, ami borzasztó nehéz megélni, ebbe benne lenni. Tehát itt az egyén szintjén valahogy ez elindul, és minél tovább van ebbe benne, annál jobban érzi, hogy valami nincs ebbe. Most itt lesznek elágazások, hogy van-e lehetősége beszélni a felettessel. Ez mindig ez az első, amikor hozzám is jönnek emberek ilyen témákkal, akkor megkérdezem, hogy hol tart a, van-e párbeszéd közted és a felettes közt? Tudtok-e ilyenekről beszélni? És akkor úgy mondja, hogy én tettem rá kísérletet, de teljesen elzárkózik.
Tehát akkor ez az első pont, hogy...
Igen, mindenki... ez mindig ezeket, hogy mindenféle konfliktus helyzet, mindenféle olyan, amikor elkezdesz valamit észlelni, és sokszor a HR is, főleg a nagy szervezetekben azt mondja, hogy Juli, beszéltél már a felettes köztetek? Ez már téma volt? Mert az az első szint. És akkor ott a nagy kérdés, hogy tudunk-e, van-e olyan kapcsolat köztünk, hogy meg tudjuk ezt beszélni egymás közt? Ha nem, már pedig van olyan, amikor teljesen elzárkózik ettől, leráz, nagyon érezteti minden formájában, hogy nem vagy az ő embere, akkor a következő az lesz, hogy, és ezek idők, folyamatok, tehát most nem egyik hétről másikra beszélünk, amikor ez ugye folyamatszinten elindul, akkor az a nagy kérdés, hogy te esetleg észleled-e, hogy másokkal is hasonlóan bárik, vagy csak veled? És akkor ilyenkor kezdődik az el, hogy ez számomra egy nagy felismerés volt, még én is átmentem, őszinte leszett, tehát én azért átmentem ilyen folyamatokon abban a 12 évben, amíg Multiknál dolgoztam, hogy igazából itt számít az, hogy egy ponton a csapat el kell, tehát egy kollégával beszélsz, hogy, vagy a kolléga jön oda, hogy te figyelj, Júli, úgy látom, hogy mint hogyha veled olyan más, hogy bánna. És akkor, na akkor lesz egy visszacsatolás arról, hogy amit te megélsz, az esetleg reális-e. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy közösségi létről beszélünk, amikor munkahelyről beszélünk, az egy közösség szintjén zajlik. És hogyha már mások is észreveszik, ne adj Isten, telik az idő, és olyannal találkozol, aki azt mondja, hogy te figyelj, Juli, most teljesen ki vagyok akadra, XY-ra, mert hogy velem így bánik, és akkor azt mondja, hogy veled is így bánik. És akkor így kezdődik el, hogy kérdésed, és ez tényleg a szakirodalomban is benne van, az a nagy kérdés, hogy a csapatnak van egy hasonló percepciója a vezetőről, vagy ez a te sajátos percepciód. És amikor tényleg emberek jönnek konzultációba, egy ilyen ügy, hogy Juli toxikus a főnököm, akkor ezt beszéljük át, hogy ez most egy egyéni, te veled zajlik ez az egész, te észleled ezt, vagy ennek van valós alapja is, hogy más szinten, másokkal is van ez, stb. Szóval, hogy utána már megyünk ebbe így tovább, de hogy számít az, hogy mi a megélése a többieknek.
De ez csak egy önigazolás, tehát, hogy oké, mert ugye simán előfordulhat az, hogy te vagy kipécézve. Mm-hmm. Csak veled viselkedik így, és te érzed ezt a dolgot, esetleg még azon is hezitálsz, hogy nem reagálod túl, vagy te vagy túl érzékeny, az egy szerencsés eset, amikor kapsz ilyen feedbacket kollégáktól is, hogy ők is érzik ezt a dolgot. Mm-hmm. Az ugye legnehezebb, amikor csak te érzed. Igen. De hát az előfordulhat nyilván, mert egy ilyen jellegű viselkedés nem csak az egy ember felé irányulhat, hanem egy egész csapat iránt. Mm-hmm. És ugye azt megbeszéltük, hogy olyan szerepkör a cégekben, legalábbis itt, nem nagyon van, aki ezt tudsz fordulni, igen, aki kifejezetten ilyenekre fog. Akkor ebben az esetben, és mondjuk már túl vagy azon, hogy beszéltél a főnököddel.
Igen, akkor a kollégákat fogják bevonni először. Tehát abban a kutatásban, amit én is csináltam, abban ez jött ki, mert pont erre kérdeztem rá, ilyen 15 féle opciót adtam, hogy kihez fordulsz, amikor konfliktusban, vagy elindul valami, vagy úgy észleled, hogy az illetővel van gondol, és akkor fele mondta azt, 50-55%, hogy közvetlenül a felettessel, vagy akivel gondom van. Másodszorban a kollégákhoz megyek, tehát azért ott belül ez a közösségi élet, ez nagyon fontos ilyen szempontból. Mert miért? Mert csekkolni akarom a realitását is ennek. Ez nem feltétlenül tudatos formájában zajlik.
Jó, hát nyilván ez egy visszaigazolás nekem is. De ezen túl vagyunk, akkor mit tudok csinálni?
Igen.
Akkor az ő főnökéhez fordulok? A HR osztályra megyek be?
Igen, na most ezt is kérdeztem, tehát hogy ennek vannak, tehát a következő, ami magas szinten, csak most mutatom, hogy milyen, ez egy 250 fős mintán fölvett kutatás volt. A következő ezek után is, ez nagyon érdekes is, ami engem elkezdett foglalkoztatni, hogy ez magyar sajátossága vagy sem, de közben a nemzetközi kutatásokban is találkoztam tök hasonló eredményekkel, hogy utána kiviszi a barátai, a családtagja, tehát az ismerősője fogja elkezdeni ezt megbeszélni, feldolgozni, kiventilálja, megoldást próbál keresni. És akkor utána jön, nagyon érdekes, még mindig utána jön, az, hogy külső szakemberhez fog fordulni, mivel házon belül ugye nincs senki, aki igénybe vehető, azaz vagy pszichológus, tehát hogy van már, tehát az attól függ, tehát engem, akik megkeresnek, az sokszor már a feleségével, a férjével átbeszélte, a barátaival, minden izé, de hogy azt érzi, hogy nem tud átlendülni.
Hogy mondod, azon gondolkodtam, hogy amikor először olvastam ezek a lexikonszerű definícióját, akkor meg volt határozva, hogy az ilyen típusú környezet kell az, hogy heti egyszer legyen egy ilyen negatív interakció, és legalább fél évig
igen,
előforduljon. Igen. És akkor azt mondtam, hogy Jézusom, ez miért van így, de hogy elmondod, nekem az jutott eszembe, hogy gyakorlatilag ezt az egyén nagyon-nagyon hosszú ideig igen, görgeti. Tehát végignéztem, hogy igen, beszélek be a kollégákkal, barátokkal, tehát az azt jelenti, hogy ebbe benne tudsz maradni igen, akár benne évekig gyakorlatilag.
Konkrét kutatások vannak, Gyuri, erről, hogy minimum egy-másfél év az átlag azoknál, akiket úgymond zaklatott vagy bántalmazottként élték meg az adott helyzetet, egy-másfél, de inkább 2-3 évig, amíg egy ilyen folyamaton végigmegy.
De most aki hallgatja a műsort, akkor azt mondjuk úgy gondolkodik, hogy Jézusom, tehát hogy benne vagyok egy ilyenben, milyen jó lenne előbb fel tudnám ismerni, és én nem akarom uh-huh, elvinni ezt a másfél éves eszkalációt, igen, amíg eljutok oda, hogy mondjuk igen, munkahelyet váltok. De akkor mit tudunk mondani? Tehát ezért mit mondaná egyébként, hogy azt kell, hogy beszélj, a lehető leggyorsabban érzed ezt, beszélj a kollégáid, ha kapsz olyan visszajelzést, hogy alapvetően nem egy egyéni túlérzékenység, vagy veled van gond, beszélj nyilván a feleségeddel, de akkor nyilvánvalóan most azt sem látom megoldásnak, hogy menjél egy pszichológushoz. Nem. Szerintem valami feedback kell egyébként, én azt gondolnám, hogy vagy a vezetés felé, vagy a HR felé. Ha ott egy falba ütközöl, akkor minél gyorsabban le kell lépni.
Hát ez ugye itt ez nagyon érdekes, amit most behoztál, hogy akkor a cég... Igen, ez most lehet, hogy furán hangzik, de a kutatásoknak is ez az egyik konklúziója. Viszont ahhoz, hogy lépj, azért általában az szokott lenni, hogy az ember mérlegel sok szempont alapján. Tehát pont ezért van az, hogy ez egy folyamat. És amit egyetértek, abszolút egyetértek azzal, hogy minél hamarabb felismerni lehet a titka ennek, viszont az is előjön a kutatásokba, és én ezt saját magam is hallottam, amikor interjúkat vettem fővezetőkkel, munkavállalókkal a téma kapcsán, hogy akkor fog ez tudni fölgyorsulni, és akkor lesz ez már igazából működőképes, ha egyszer megtapasztaltad.
És erről most az jutott eszembe, hogy ez egy tök hülye példa, de hogy olyan könnyen azt mondtam ezt, hogy gyorsan le kell futni, és túl kell lenni rajta, de belegondolsz, egyébként egy rossz párkapcsolatból sem lépnek ki az emberek gyakorlatilag igen, hetek alatt, hanem igen, elhúzzák fél évig. Sőt, ugye azt szokták mondani, hogy ha van például egy válás, akkor racionálisan már a felénél ki kellett volna lépni,
igen,
tehát,
igen,
és ennyire elnyúlik.
Ami talán itt nagyon fontos, az az, hogy ha azt kezdem el érezni, hogy már nagyon-nagyon ezen pörgök, tehát az már egy olyan jel, ami mutatja azt, hogy valami nem oké.
Hogy amikor szembesülsz ez a problémával, az még simán lehet, hogy alapvetően veled van a gond, vagy túlreagálsz dolgokat, igen, stb. De például ott volt egy podcastunk, ami a kifejezetten kiégéssel foglalkozott, és ugye ott volt egy ilyen el lehet végezni ilyen kiégés teszteket. Mm. Például van olyan teszt, ami alapján te el tudod dönteni, hogy mondjuk egy főnök toxikusnak minősít, de ez tök szubjektív. De hogy nyilván ez felmerül az emberekbe, hogy hogyan tudom megállapítani, azt mondom, hogy ez és ez és ez és ez stimmel. Tehát van ilyen teszt egyébként, ami végpontozzák, hogy valaki mikor számít toxikusnak? Amikor azt mondom, hogy megnyugodtam, nem csak én gondolom ezt. Bár ez is szubjektív, mert ha már eleve úgy élem meg, hogy ő nem jó fej, akkor valószínűleg torzítani fog a véleményem a tesztbe is.
Igen, ez azért, amit most behozol, maga a mérés, az egyik leg leginkább kérdőjeles része mindenféle vezetés tudomány kutatásoknak, hogy most akkor a vezető önbevallásos Sean a tesztbe kitölti, hogy akkor milyen. Ugye ez az egyik véglet, a másik pedig az, amikor az érintetteket, a beosztottakat kérdezzük meg, és erről szólnak a mindenféle értékeli, hogy mondjuk ezt a szervezeti felmérések, a munkavállalói értékelések. És nagy cégeknél azért az szokott lenni, hogy raknak be kérdéseket a menedzser kapcsán is, és én láttam ilyet, jó magam is alkalmazottként, meg azóta így szerzetfejlesztőként is ez, hogy ott azért, amikor nagyon alacsonyak, ugye anonimak ezek a kérdőívek, ha nagyon alacsony pontot kap a skálán a menedzser, akkor utána mennek annak, hogy itt valami nem oké, mert csoportszinten látszik, és főleg, ha mondjuk még ugye szövegesen is lehet beírni, hogy mi a gondod, és akkor az agregálódik ez az adat, és onnan lehet látni, hogy valami gond van. Ezért szoktak aztán egy következő lépés az lesz, hogy akkor 360 fokos értékelőben nézik meg az illető vezetőt, ugye minden irányból, hogy hogyan látják, miért, pont emiatt, amiről beszélünk, hogy attól függ, ki látja.
Ez a Janusz arcúság.
Hát hogyne? Az is lehet, akkor, hogy tök jó a kollégáival, mert ő abban sikeres, hogy szövetséget épít oldalirányban, meg fölfelé, de az embereivel nem, és akkor ebben a 360 fokos, például nagyon szépen ki tud ez is jönni.
De akkor ez azt jelenti, hogy effektíve mondjuk egy toxikus vezetőt ki lehetne szűrni egy állásinterjún?
Hát ez szerintem ez egy nehezebb téma. Tehát szerintem állásinterjún, tehát a saját tapasztalatomból is kiindul, nagyon nehéz. Sőt, nehéz. Szerintem, hogyha ha valaki elég jó, akkor azt nem tudod.
Igen.
Ja, pont ezt mondtátok, hogy jól reprezentálja magát.
Így van, hát hogy ők a legsikeresebbek állásinterjún. Mert hogy az egyik személyiség jellemzőiben a narcizmus, hogyha magas, vagy ne adj Isten, még a machiavellista vonalban is, amikor jól be tudja folyásolni a környezetét. Ők nagyon karizmatikusak, ja, meg ez is hozzájön. Tehát, hogy itt azért nem ilyen brutál valakikről beszélünk, aki egyből így fölismerhető.
Tehát gyakorlatilag egy ilyen vezető legsimábban megy.
Vannak erre eszközök, tehát szerintem ami egyébként jól tud működni egy ilyen helyzetben, az a background check, az tud működni.
Uh-huh. Ezt igen szokták tehát, hogy mondani.
És én ebből a szempontból általában nem abban a background checkben hiszek, ami a klasszikus background check, hogy neked meg kell adnod kontaktot, akit valaki felhív, és megkérdezi, hogy te amúgy mit csináltál korábban, mert nyilván olyan embereket fogsz nagy arányban megadni, feltételezem, hogy te az ellenségedet fogod megadni a telefonszámon, hogy akit legjobban szivattál korábban, hanem mondjuk, ami nézzük egy magyar piacot, ami mondjuk egy viszonylag kicsi piac, itt szerintem, hogyha valaki mondjuk akár közép, vagy pláne a felső vezetőt, akkor viszonylag könnyen tudsz információt szerezni a különböző korábbi működési modelljéről. Én tudok olyan emberekről, akik mondjuk úgy, hogy elég erősen sok mindent kipipálnak abból a modellből, amit korábban szóba került, az autoritás stílusok, ez a többi, és amikor utána kérdeznek, ott nagyon csúnyán kijönnek a red flagek. Tehát, hogy elmondják, hogy ők nem szerettek vele dolgozni, ő nem egy szeretett vezető volt, hanem ő másba hitt, és akkor nyilván ezek megjelennek, és nem fogják őket
abszolút
fölvenni.
Abszolút, ezt szokták javasolni, ez nagyon jó, igen. A másik pedig, ami még hasznos tud lenni, mondjuk, hogy komolyan veszik a próbaidő kiértékelését. Bár az is elhangzott sokszor az interjúban, akikkel készítettem, hogy de hát Júli pont, hogy utána fog kijönni a toxikus énje, mert hogy nagyon jól tudja a 3-6
hónapot. Hát jó, nem egy párkapcsolat elején fogok a fotelbe pukizni, mert elnézést a hülye példával.
Ez van, szerintem ez egy érdekes téma, ezt akartam is kérdezni, mert szerintem ez önmagában egy külön jó része az egész történet, vagy hát nem jó része, de hogy egyébként, aki ezt elköveti, az mennyire tudatos, vagy mennyire nem. Én úgy érzem, hogy nagyon sokszor szerintem ez nem tudatos. Ez a nehéz része. Tehát, hogy én konkrétan találkoztam emberekkel, volt, akivel beszélgettem is, akivel tudom, hogy milyen helyen, hogy viselkedett, milyen vége lett, elküldték, stb., és akkor neki volt egy kifakadása, és konkrétan tudom, hogy ez semmilyen szinten nem volt tudatos.
Igen. Ez nagyon
nem is tudja magáról, hogy ő...
Hát utána már tudta egyébként, de hogy addig az neki éveken keresztül, az nem. Mert hogy ez egy elfogadott dolog volt.
De ez azt jelenti, hogy hozzá, akiket kvázi zaklatott, vagy akikkel toxikusan viselkedett, nem mentek oda megbeszélni. Tehát, hogy ő feedbacket erről nem kapott.
Vagy pedig a szervezetben nincs ez a féle visszacsatolás feedback kultúra, amin keresztül ő valós értékelést tudnak kapni magáról is, és ez hogyan történhet, vagy a éves teljesítmény, vagy a 360 fokos, vagy a dolgozói felmérések, tehát hogy ennek vannak ilyen eszközei, de hogyha ha nagyon konfliktuskerülő kultúráról van például szó, ahol nem igazán szembesítik a vezetőt a közösségi lét szempontjából antiszociális viselkedésével, például, akkor viszont honnan fogja megtudni? Mert hogy ő azzal van, hogy ő hozza a számokat, ő jól teljesít. Tehát itt jön be megint, ezért nagyon fontos, ez is elhangzik a szakirodalomban, hogy fontos az, hogy abban a teljesítményértékelési rendszerben ott van-e szempontként, hogy hányszor panaszkodnak esetleg rá, vagy, tehát hogy valami, ami az emberi tényező, és nem csak az, hogy hozta a teljesítményt a csapatával, stb., hanem az, hogy a bánásmód mind olyan, és ott, ahol ez hiányzik, akkor miért legyen úgymond, akkor arra fog fókuszálni, ami alapján őt mérik.
De ugye? Akkor most ebből nekem az jön le, hogy akár leendő munkavállalóként, akár munkáltatóként, az is számos eszközöm van arra, hogy ennek a folyamatnak elegyét vegyem. Tehát ha mondjuk munkahelyváltó vagyok, akkor igazán megtehetem azt, hogy leinformálom a leendő főnökömet. Nem csak a munkahelyet, hogy keresek egy-két
ember. Azért objektívan azt nem tudod megcsinálni. Tehát te, mint egyén, tehát az, hogy mondjuk valakinek ez a munkája, és tudja, hogy kell csinálni, de te, mint egyén, bepályázol valakivel, és mondjuk valaki valahol dolgozik, de hogy fogod leinformálni?
Én azt gondolom, hogy ez nem lehetetlen.
Hát nem lehetetlen, de azért ez egy nagyon-nagyon kis százalék, aki ezt meg tudja csinálni. Vagy mondjuk eleve tudja, hogy ezt hogy kell csinálni, mert azért a leinformálásnak van egy olyan nehéz
része. Nem a jellegi munkahelyén. Megnézed a LinkedIn-jén mondjuk adott esetben, hogy mi volt az előző munkahelye, keresel kapcsolatokat hozzá, és azokat megkérdezed.
És már csinálják ezt. Tehát hozzám, amikor karriercoachingba jönnek munkahelyváltás miatt, vagy egy ilyen ügy miatt, akkor ez utána megyünk ennek.
Akkor a leendő vezetődnek nagyon komolyan utána kell járnod gyakorlatilag.
Nem csak a vezetőnek, tehát most kiéleztük ezt a vezetőre, de ugye megint látszik, hogy pont amiatt, hogy ez annyira multidimensionális dolog, hogy a szervezet az, ami teret ad valaminek, vagy nem ad teret a nap végén. Tehát, hogy ezért igazából lehet, hogy tegyük fel, hogy minden rendelkezésre áll, ezek a csatornák ott vannak, de a CEO, az első számú ügyvezető, az igazgató, a tulajdonos, az nagyon szereti azt az adott vezetőjét, akit ő vett föl. Hát onnantól a világ legjobb HR-je se tud nagyon sok mindent tenni, mert hiába viszi el, nem fogja meghallani.
De akkor ebből az jön le, hogy az mindenképpen a legfontosabb, hogy beszélj vele. Mert ezt a lépést meg kell tenned, már csak azért is, mert az Éra most elmondta, hogy van egy csomó ember, aki ezzel nincs is tisztában, hogy ő adott esetben így viselkedik.
Igen.
De a másik lehetőség viszont mérlegelned kell az adott vezetőnek a beágyazottságát a szervezetbe.
Így van, nagyon fontos.
És gyakorlatilag, ha úgy ítéled meg, hogy neki olyan a beágyazottsága, hogy fölösleges.
Támogatott.
Igen.
Kialakít maga körül egy olyan lojális kört, amelynek kedvezményeket ad, akiket előnyben részesít, akit promotál, aki úgymond élvezői annak az időszaknak, amíg ő az adott vezető, és akkor lesz ezzel szemben egy külső kör, a kirekesztettek, ugye ezt hívja a szociálpszichológia in-group, out-group hatásnak, és azok, akik a külső körben vannak, tehát nem a belső lojális köz tartoznak, általában ők azok, akik nagyon nehezen élik meg.
De akkor ez még jobban elbizonytalanít, mert azt látod a kollégáid részéről is, hogy igazából veled van a gond.
Így van, de viszont, hogyha ez csoportos szinten zajlik, akkor könnyen meg lehet, hogy többen vagytok már egy idő után, akik a külső körben vannak. Így van. És akkor azt szoktuk mondani, hogy...
Meg kell keresni a sorstársaidat?
Pont szövetséget keresel. És ez az, ami egy belső megdolgozás, vagy feldolgozás egy ilyen helyzetnek, amikor és ezzel oldod a feszültséget, amikor olyanokkal tudod ezt megbeszélni, feldolgozni, akik hasonlóan látják a valóságot. Tehát itt ezért mondom, hogy a percepciónak, a valóságészésnek nagyon nagy szerepe van ebbe az egészben, mert hogy én azzal a kollégával nem tudtam ezt az élményt megbeszélni, aki a kedvence volt, és aki a belső körhöz tartozott. Hát hogy? Két külön világ volt. És akkor ezért fordult az elő, hogy én azért maradtam annál a szervezetnél tovább, mint ahogy kellett volna, mert a kollégáim tartották bennem a lelket, most ilyen nagyon egyszerűen mondva.
Na és akkor mi van akkor, és akkor hozok egy konkrét példát, van egy ismerősöm, aki egy céget vezet, ez egy egész konkrét eset, így anonimizálom, amennyire lehet, és ott előfordult egy olyan eset, hogy az egyik fiatal alkalmazott azt mondta az egyik vezetőre, hogy visszaél a főnöki hatalmával. Jelentsen ez bármit. De konkrét példák voltak. Nem volt vita, hogy ez elhangzott a beszélgetés. Tehát nem egy olyan helyzet volt, hogy vitatkozni lehet, hogy te hogy éled meg, mert abban egyetértetek, tényleg ez hangzott el, hanem azon ment a vita, hogy ez annak számít, vagy nem. És a cég ennek mentén, ez a vélemény mentén ketté hasadt, és majdnem egy ilyen generációs szétválás volt. Okay. Tehát ez azt jelenti, hogy a fiatalok...
Szövetséget.
Most nem akarok z-generációsozni, de egyébként jellemzően igen, ők ugyanúgy élték meg, mint aki panaszt tett, az idősebbek pedig a vezető mellé álltak. És alapvetően itt...
Nagyon érdekes.
Ugye a probléma az volt, hogy itt viszont nem az volt, hogy én mondok rád valamit, te azt mondod, hogy ez nem igaz, hanem alapvetően mind a ketten egyértelműen, hogy tényleg elhangzott ez a beszélgetés, viszont a cégen belül a megítélése...
Az más volt.
Akkor más volt. És ugye egy ilyen helyzetben viszont mit lehet csinálni, mert ebből viszont az jön le, hogy mondtad, hogy beszélnünk kell emberekkel, hogy te hogy élted meg, te mit gondolsz erről, kapok önigazolást, de amikor azzal szembesülök, hogy a problémám egyébként ilyen generációs jellegű, akkor ugye felmerül bennem, hogy... Van ennek egy ilyen generációs aspektusa is. Tehát egy fiatalabb generáció teljesen másképp él,
ugyanazt a jelenséget.
Egy autoriter vezető. Tehát egy idősebb azt mondja, hogy ilyen egy jó vezető. Erélyes, megmondja, hogy mit akar, stb. Egy fiatal viszont erre azt mondja, hogy úristen, engem bántottak. De ebben az esetben viszont mit lehet csinálni? Tehát, hogy... És egyébként az lett a konklúzió, hogy ez annyira meghasította így a céget, hogy... A problémát nem lehetett feloldani azzal, hogy elment, aki a sértett fél volt, vagy vélt, vagy valós sértett, vagy elment az, aki úgymond a főnöki hatalmával visszaélt, mert hogy a probléma ott maradt, hogy mindenki úgy élte meg, hogy alapvetően nem lett egy jó megoldás, mert teljesen más gondol róla a cég.
Ez a jelenség, ugye most csoportdinamikailag, ha nézzük, valóban az történt, amiről az előbb beszéltünk, hogy a saját tábor most valami más dimenzió mentén, nevezetesen a generációk mentén ez így ketté bomlott, ugye itt a tábor. Viszont az, hogy esetleg van-e itt pont az autoritás stílus kapcsán generációs különbség, igen, erről is szólnak kutatások, hogy erre kifejezetten érzékenyek. Tehát, hogy olyan szempontból generációs, hogy ez bármely országban kutatják, ez ott van, hogy ez a picit is olyan hangot ütsz meg, ami parancsoló, diktáló, és nem az ő bevonásával zajlik, nem az ők megkérdezésével, erre nagyon érzékenyen reagálnak. És most pont van is egy ilyen ügyfelem, ez a generáció, 21-nehány éves, ráadásul külföldi is, itt él Magyarországon, és a minap volt az első konzultációnk, és ezt a szót használta, hogy toxik, így. És kérdeztem, hogy de ez miért toxikus? Hát ahogy szól hozzám. Ennyi. Ahogy szól hozzám. És akkor így és még akkor még lehet, hogy kemény dolog még el sem hangzott, de hogy a hogyanra igen érzékenyebbek. Ez az egyik, tehát hogy ez van olyan, aki így egy nap alatt leveszi. Volt olyan vezető, aki mondta, hogy reggel belépett a Z-generációs, délután pedig azt mondta, hogy ő akkor megy, mert olyan a légkör.
Igen, de ezt csak azért hoztam, mert ezzel azt akartam mondani, hogy amikor keresem a szövetségeket, vagy keresem a megerősítést, hogy a problémám az valós, simán lehet, hogy az én problémám az teljesen attól függ, hogy kit kérdezek meg. És akkor azzal szembesülök, hogy igazából az összes velem egykorú azt gondolja, hogy igazam van. Mindenki, aki egy generáció feje van, meg azt gondolja, hogy kisfiam, semmi probléma nincsen.
Igen.
Na akkor mit csinálsz? Hozzáteszem, nem hiszem, hogy ebben a műsor keretében
persze, de ami nekem így szervezetfejlesztő, ez szervezetfejlesztési kérdés már, azt gondolom.
Én akartam mondani, hogy szerintem ez nem feltétlenül a toxikus témához tartozik. Tehát szerintem ez valamennyire ilyen ecskész, hogy valójában nem is egyértelmű, hogy valaki toxikus volt-e, vagy nem. Még ugye a másik eset az egy viszonylag definiált része.
Igen, de ugye csomósz azt mondja a szakirodalom, hogy a toxikus az, amit én annak élek meg. De igen. Akkor ez mégse igaz
ott
én értelemben.
Ott ez a fiatal generáció annak élhette meg, ezt elismerem. Itt inkább amit látok, azért gondolom ez szervezeti szintű problematikának, főleg amiatt, mert akkor lenne toxikus a szervezet, ha az idős generáció is azt mondaná, ahogy ez a vezető bánik velünk, ez nem jó. Tehát, hogy van egy közös értés. Itt, amit gondolni vélek, és ez látszik több cégnél, és az, hogy nincs, aki ezt a párbeszédet a generációk közt megejtse. Tehát, hogy ráadásul pont úgy, hogy a cégvezető, vagy az első számvezető tartozik ugye a másik körbe. Tehát nincs, aki a kettő közt ezt a féle valóságészlelést.
Még egy kis adalék hozzá, hogy itt ebben az esetben egyébként belett vonva külső igen? segítség, aki igazából nem állíthatott meg semmit. Uh-huh. De ettől függetlenül teljes mértékben ez a konfliktus így megmérgezte a cégnek a belső életét, és ez ott maradt velük. Tehát ilyen értem, ez egy toxikus közeget teremtő konfliktus volt, annak ellenére egyébként, hogy a cég fel azt gondolta, hogy nem az, sőt a külső bevont segítség, legyen a pszichológus, ügyvéd, akármi, az is azt mondta, hogy ez nem volt semmi, ez egy ilyen...
Ilyenkor akkor az lenne, a következő kérdésem az lenne, hogy megnézni a dinamikáját az égenerációs csoportnak. Ki ott a hangadó? Mi történik? Tehát akkor itt külön velük dolgozni egy picit. Földolgozni ezt az élményt, megérteni az ő perspektívájukból, hogy mi is történt itt, és ott az oldást elindítani. Azt gondolom, hogy valószínűleg ezzel indítanék, hát, de kétségtelen, hogy ők szövetséget alkotott, tehát ilyen szempontból ez igaz, de hogy nagyon nehéz egy ponton megtörni azt a csapatdinamikát, ha csak nem nyúlsz bele tényleg. Tehát megnézni azt, hogy ki itt az, aki itt a hangadó, és hogyan
az a baj, hogy az elmondás alapján, és nem akarom ezt a konkrét példát itt tovább fejtegetni, amikor már az odáig eszkalálódott, hogy be kell vonni egy külső segítőt, akkor ezen már nem lehet változtatni. Tehát a külső probléma megoldók ezen már nem tudtak javítani. Tehát ez elmérgesedett. Tehát, és ugye a kérdés az, hogy...
Hát megfelelő szakembert hívtak-e meg? Hát az is kérdés, lehet. Miért? Csak az együtt, mert ezek nagyon konfliktust kezelni más, mint szervezetet fejleszteni. A
miért,
konfliktus kezelés
mondok valami,
nagyon
hogy
speciális.
Lehet rávezetni adott esetben egy fiatalt arra, hogy az, amit ő arrogáns főnöki viselkedésnek gondol, az valóságban semmi, mert egy főnök ez viselkedhet így. Ha te ezt mondod neki, akkor te ugyanúgy boomer leszel. Tehát, hogy... De én ezt gondolom, tehát hogy ezt nem hiszem, hogy fel lehet oldani.
Ez nagyon izgalmas nekem, az a tapasztalatom az Z generációval. Egyrészt azért is, mert tanítom őket, 3 egyetemen tanítok mestert, és BA-n is, tehát ez a 18-tól 23-ig tartó időszak, illetve a pszichológia mesterszakot szintén ezzel a generációval végeztem, mint karrierváltó, ugye ezt említette korábban. És én ezen keresztül értettem meg, hogy nekem kell megtenni azt a lépést felé, hogy megértsem az ő perspektívájából a világot. Az, hogy ő hogy kommunikál, hogy mit észlel, az ő észlelését, ahhoz kell közel kerülnöm. És ez tényleg, nekem a gyerekeim lehettek volna, tehát hogy pont az a generációs különbség van már most már az ével, de hogy nagyon értékelik azt, amikor én azon a szinten értem meg, empátiával, És ez már nem csak egy felnőtt kori empátia kell, hanem én nem azt mondom, hogy egyé válok, de hogy tényleg a részese leszek az ő megéléseiknek. És azt látom, hogy amikor viszont a velem korabeli menedzserek, nincs türelme, hogy ezt nem tudja máshogy. Tehát, hogy éppen ezért mondtam, hogy akkor meg akkor valahogy ezt meg kell a két felet, úgymond a két tábort egymással értetni valahogy, mint egy közös nyelvet találni. Ez lehetne itt például egy megoldás, például én tudok egy céget, ahol a cégvezető, és a cégvezető konkrétan maga mellé vett egy Z-generációst, már végzett egyetemista, nagyon agilis, tehát hogy megvan a szempontrendszer, miatt ő, és ő az, aki, ez az égen látszás, aki összeköti.
Ő ilyen driverként illeszti a főnököt a fiatalokhoz?
Ez mondjuk nem. Hát azt mondom, ez a hit szerep, amit az
igen,
amire
azért utaltam, a drivernek egyébként.
Vagy driver, tök jó, így van. Tehát, hogy ő lesz az, akin keresztül tudja, hogy mi zajlik.
Aha.
Tehát egy ilyen összekötő kapocsal bír. Mert hogy egyébként valóban nagyon másféle management stílust igényelnek. És a mi generációnk, vagy az idősebb generáció, a vezetés is más tanultunk, más volt fontos. Máshogy szocializálódtunk, ezt ugye hozzuk így a múltból szintén. És a fiatal generációnak sokkal inkább ez a felhatalmazó vezetés az, ami bevonó, érzik azt, hogy megvan a becsülve. Én ezt jönnek konzultációba is hozzám, tehát ahogy az előbb itt is mondtam. Tehát, hogy az az első dolog, amit mondanak, hogy Juli, nem érzem magam megbecsülve. 25-26 évesen, tehát hogy ilyenet valamit, akkor nem jól csinál a menedzsment. Most bocsánat, hogy őket védem, de persze félúton van az igazság, viszont én ebben az esetben tényleg azt gondolom, hogy nekünk kell tudni közelebb kerülni ahhoz, hogy ők hogy gondolkodnak meg, mi az, ami őket motiválja, mit jelent az ő világképükbe, mi hogyan értelmezhető, hogyan észlelhető.
Nézzük meg egy másik példát is. Elvileg Zéro mondta az adás elő, hogy nálad van egy pár konkrét eset.
Igen, volt egy példát, azt már elmeséltem. Van egy másik, ami annyira talán egyébként nem volt szélsőséges. Ott abban különbözik, hogy még a korábbi példánál ugye ez egy felső vezetőre volt kihegyezve. És ugye beszéltünk erről korábban, hogy ugye ez nagyrészt attól függ, hogy milyen magas szinten tapasztalja valaki ezt a fajta működést. És pont volt egy srác, akivel beszélgettem, ő egyébként Németországban dolgozik, és náluk az eset az olyan szinten nehéz, hogy ott a founderek, tehát a cégnek az alapítói, azok, akik nagyon erősen, hát mondjuk úgy, hogy hát extrém szinten toxikusak, tehát hogy ott ez a publikusan megalázni másokat, ráadásul még van egy olyan rész is az egész, hogy nagy arányban nőkkel csinálják, tehát hogy még van egy ilyen rész is, hogy ott így egyértelműen látszódik, hogy ott a százalékok máshol vannak. És akkor pont vele volt egy ilyen beszélgetésem, mert ő ráadásul ott egy vezető, és akkor ő mondta, hogy ez semmilyen szinten nem ért egyet, és hogy ilyen helyzetben ugye mit lehet csinálni. És ez ugye visszavezethető arra, amit beszéltünk, hogy én neki is azt mondom, hogy az alapítók ezt csinálják, az a vég. Tehát, hogy azzal ott nagyon nehéz mit kezdeni, amikor még csak nem is egy közép- vagy felső vezetőről van szó, hanem az egy testvérpár egyébként.
Jó, de ez csak egy kis szervezetben látsz ennyire fel, hogy látod az alapítót. Pont ugye az adásról beszélgettünk a konyhába.
Ez,
ugye?
Ez egy az óriás szervezet. Aha.
Ugye a Steve Jobsról, hogy ő egy igazi toxikus figura volt egyébként, de ugye azt beszéltük, hogy simán el tudjuk képzelni, hogy ettől függően az Apple-n belül voltak olyan egységek, ahol ez nem volt jelen, mert hogy ők vagy megvédte az ő vezetőjüket, vagy annyira izoláltak voltak valami részegység. Tehát, hogy mert azt mondanám, annál nem red flag nincs, amikor tudod, hogy konkrétan a felső vezetés ilyen toxikus, de szerintem az csak kisméretű vállalatnál látsz odáig fel.
Hát mondjuk pont a Steve Jobs ellen tér egy picit ebben a szempontból, mert vele a direkt kontaktus volt az, ami már végzetes lehetett. Ugye, ha belépett a liftbe és nem tudtál válaszolni a kérdésére, akkor mire kiszállt az illető, ki volt rúgva. Tehát ugye ez a legenda jár róla. De hogy miért? Ennek is, ami, nagyon sokat elemezte Steve Steve Jobsnak a menedzsment stílusát, pont amiatt is, hogy ugye a szervezetet nagyon sikeressé tette, mai napig él, túl is élt rajta. Viszont az emberekkel való bánásmódjában egy nagyon zsarnoki volt. Tehát legjobban ezt a tirannikó zsarnokit szokták rá mondani, nagyon abúzív, de hogy emögött hihetetlen erős teljesítmény elvárásaiból fakadt ez az egész. Tehát ő nem úgy volt rossz indulatú, és itt az előbb, amit említettünk, hogy nem tudja magáról, vagy hogy szándékos, nem szándékos, ez is egy óriási kérdés a kutatásokban, a szándék az egyik legnagyobb, úgy, mint a jogban, tehát az, hogy most szándékos, nem szándékos, ez egy ilyen nagyon ingoványos dolog, de hogy ő nála ez volt a fő dráv, hogy mindent alárendelt, a szervezet célja, a brand, mindent. És ez olyan szintű elvárás volt, és ő azért ezt is ki is rakta, és aki ennek nem tudott megfelelni, az vagy azért mentem, mert ő azt mondta, hogy hello, te neked nem éjjel-nappalod a brand, ugye a liftes dolgok erről szóltak. És voltak, akik meg ezzel lépést tudtak tartani. De ugyanakkor az amazonos Bezosról is hasonlót lehet tudni, hogy ő is garázs cégből építette föl az Amazon, elképesztő teljesítmény elvárásokkal.
Igen, de akkor ugye le is számolhatunk azzal a sztereotípiával, hogy ha egy cég toxikus, esetleg ilyen abuzív, aha, és az egész vállalati kultúrát áthatja ez, attól még lehet iszonyatosan sikeres. És ez nekem azért érdekes, mert ellenben, amikor olvastam utána, akkor egy csomó kutatás meg azt bizonygatta folyamatosan, hogy azért kell a mobbinggal, vagy toxikus munkai környezetekkel, meg ilyenekkel foglalkozni, mert hogy ez mekkora nemzetgazdasági kárt is okoz. Sőt, ugye voltak ilyen számok, hogy konkrétan meg volt határozva, hogy Németországban ez mekkora kárt okoz. Vagy a skandinávoknál, igen, konkrétan számosítva volt. Igen. Hozzáteszem, a skandináv példa az pont ilyen, az nem olyan levegős volt, mint a német, hogy na, ezt hogy találták ki, hanem az volt, hogy az idő előtt nyugdíjba ment embereknél, megnézték azt az okokat, hogy mi miért mentek, és nagyon gyakran felmerült az a probléma, hogy konkrétan ő egy ilyen pszichoterror áldozatának élte meg magát, és ugye az volt, hogy ott lehetett látni, hogy ezek az emberek x évvel előbb mentek nyugdíjba, ez nyilvánvalóan, ezt konkrétan ki lehet számolni a, igen, kiesését, hogy, igen, ha az emberek x százaléka, igen, kikerül. De ugye ez egy ellentmondás, hogy a másik oldalon meg,
igen,
mondhatják,
igen,
azt,
igen, hogy... Pontosan, de hogy ezek a cégek, mondjuk az Amazon is, meg az Apple, ugye azért mégiscsak nem egyedi, szélső példák, de viszont hasznosak abból a szempontból elemzésileg, hogy ott az lehetett látni, hogy azok az emberek, akik kibírtak egy másfél évet, például az Amazon egy másfél év volt mondjuk így az átlagos ott töltött idő, utána viszont el tudott helyezkedni akárhol. Mert föl tudta azt mutatni, hogy ott dolgozott. Tehát, hogy nyert vele, de viszont kiégette. Tehát nagyon, nagyon kiégette, viszont pont a hírük miatt már mindig volt utánpótlás. Tehát annál a múltnál is, ahol dolgoztam, ez egy teljesen, és itt beszélünk szerzeti kultúráról, Az volt az alapállítás, hogy ez egy pörgős kultúra. Minden, a szó minden értelmében pörög, az emberállomány is pörög, és akkor azt lehetett látni, hogy kipörgeti azokat, akik nem tudnak azzal lépést tartani, nem olyan a személyiség. És ja, azért kezdett el engem...
Egy ilyen cég akkor sose fog önvizsgálat tartani, azt mondja, hogy semmi gond, igen, nálunk jelen van ez a szervezeti kultúránkban, akinek, igen, nem tetszik, az szépen kiesik belőle, és az egész pedig a robok tovább
ezzel. Pontosan. És ennél a cégnél is, ahol én egy jó pár évig azért pörögtem a kiégés, amíg azt kezdett el foglalkoztatni egy idő után, hogy miért vannak olyan emberek, akik 10-15-20 évig annál a szervezetnél vannak.
Hát jó, lehet, hogy ő nem érte meg így, mint te. Tehát, hogy...
Na és akkor ez mind múlik? Akkor van egy objektív valóság, igen, vagy pedig a személyiség? De, meg
hát nem csak a személyiség, mert ugye azt is látni kell, hogy dolgozhat, ez sok esetben nem úgy van, hogy áthatja az egész szervezetet, hanem lehet, hogy csak egy részét,
igen,
hagyja.
És igen.
Simán lehet, hogy valaki egy olyan helyen dolgozik, ugye pont az Amazonos podcastban volt, beszélgettünk erről, hogy őt is elmondta, hogy akkora cég az Amazon, hogy baromira számít, hogy ki alá kerülsz, hogy hova,
igen,
kerülsz.
Igen.
Hogy ő mondta, hogy,
igen,
az első másfél évét ő borzalmasnak érte meg, és alig várt, hogy átkerüljön máshova. A kolléga, aki együtt vették fel, az pedig egy, igen, másik, mert fizikailag, igen, nem volt tőle messze, ő teljesen másképp élte meg.
De pont ugye erről, amikor arról beszélünk, hogy akkor hol kezdődik az egész toxikuság, ezért mondtam azt, hogy valahol a felettes beosztott, tehát én közvetlen felettesemmel való viszonyomon fog múlni a nap végén minden, mert ha az nincs ott rendben, akkor az beleszól a karrierutamba, akkor a pszichés megéléseimbe, a teljesítményemre, mindenre az fog kihatni. És ugye a Google-nek ezt el kutatni, 180 cég, a Arisztotelész projekt 2018-ban, ugye 180 tímre, csapatra nézték meg, hogy a siker mögött mi van. Mik a legfőbb tényezők. És ugye ott jött ki ez a nagyon híres kutatás, hogy a pszichológiai biztonságnak a megléte. És azok a vezetők a legsikeresebbek, akik biztosítani tudják a pszichés biztonság érzetüket az embereknek. Ezen
múlott. Jó, de nyilván ők a legjobb vezetők, de hogy mondjam, egy szervezet abban a stáció, hogy eljusson ide, hogy megvizsgál 180 csapatot, ahhoz alapvetően így kell az, hogy ő neki nagyon nagy érték legyen a munkaerő.
Igen. Igen, és itt jön be az, hogy az értékrend, vagy értékvezérelt szervezetnek része kell, hogy legyen az emberre való bánásmód. És ez nagyon-nagyon izgalmas, mert én munkapszichológiát oktatok Debrecenbe, pont megyek most le pénteken, és nagyon érdekes a munka története, ha azt nézzük. Ugye egy 100-120 évre megy vissza a menedzsmentnek a múltja, meg ugye egyáltalán a szervezet munka, mint olyan, Taylorig, és újraolvastam Taylornak a 1906-ban érhatta a menedzsment tudományossága, a Scientific Management című könyvét, és abban meglepő módon írta, hogy ugye hozzávezethető vissza az a menedzsment kultúra, amit ismerünk, meg működünk, hogy szervezei a munkát a menedzser, ha kell delegál, de hogy irányít, stb. Tehát, hogy ezek az alapfunkciója a menedzsmentnek. És akkor ilyeneket megjegyezte, hogy igen ám, de hogy a menedzsernek a szerepe a konfliktusokat kezelni. Egy jó 50 évig, mondjuk a 50-60-as évekig az volt az állítás, hogy ne legyen konfliktus, de old meg. Mert hogy ez nem jó. Az a teljesítmény rovására megy. Hát a legelső munkapszichológiai kutatások a nagy gyárakban arról szóltak, hogy pihentetőt kell beiktatni, jól kell bánni az emberekkel, ez volt a human movement.
Igen, de most ellent mondunk magunknak azzal, hogy igenis lehet egy cég sikeres ezzel, és végeredmény egy tőzsdei cég, aki
de azért, termeli a revenue-t. Mert erre van építve a működése, hogy csak bizonyos ideig tartja bent a legjobbakat. Tehát azért mind a Steve Jobsnál, mind pedig a Bezosnál azért nem akárkiket vettek oda föl a céghez. Tehát, hogy itt azért megvolt az, hogy mi az elvárás irántukba, csak akkora volt a nyomás, hogy az egy X ideig lehetett bírni, de az utánpótlás ott volt. Tehát ilyen értelemben én ezt láttam ezeknél a multiknál, hogy tényleg meg tudták azt engedni, hogy a legjobbak sorakoztak a egyetem után hozzájuk, hogy bekerüljenek. És amikor ezt érzékeli a vállalat, hogy egyébként jönnek hozzá, így is, úgy is, akkor meg az lesz a cég kultúrában, az fog kialakulni, hogy hát akkor hagyja. Hát akkor, mert ezt hallottam ennél a szerzetnél, és hogy figyelj, Juli, mikor kérdeztem egy 10 éve ott lévő kollégát, hogy figyelj, én hazamegyek, és 5 óra, akkor le kell feküdni, mert nem bírom. Tehát akkora stressz, akkora pörgés, akkora nyomás. Azt mondta, hogy Juli, dzsungelharcosnak kell lenni. Mondtam, hogy wow. Tehát ez történik akkor, amikor úgymond magára van hagyva a közösség, és ott a saját, hogy is mondjam, eszköztárával küzdenek meg az emberek. Aztán vannak szabályozottak környezetek persze, ahol jobban le van a szabály, hogy meddig lehet elmenni a versengésbe, a rivalizálásba, stb. És volt úgy, én tudom magamról például, amikor túlpörgettem magam, akkor olyan versengővé válok. Ez például egy sötét vonásom, arról még nem beszéltünk, hogy egyetlen egy olyan mérőeszköz van most a mérőeszközök vagy skáláknak a piacán, a teszteknek a piacán, a Hogan-féle sötét vonások skála. Ugye a személyiség, ez egy nagyon komplex téma, nem is érdemes belemenni, mert a személyiség pszichológia ez egy nagyon-nagyon összetett terület, hogy mi is a személyiség, meg hogy lehet mérni, de hogy általában ugye a jó vonásokat mérjük, hogy mennyire vagy ilyen együttműködő, meg jó kommunikáció, nem tudom, mennyire van rendben a személyisége. És akkor van egy olyan skála, amely azt vizsgálja, hogy ha nagy a stressz, akkor hogy mész el ezekbe a dimenzióba? Mi lesz hangsúlyos? És velem pont pár hónappal ezelőtt felvették ezt a tesztet, és nagyon-nagyon ledöbbentem, akkor annak idején, mikor múlt is karrierem volt, nem tudtam ezt magamról, bárcsak tudtam volna. Az jött ki ebben a sötét vonások tesztben, hogy amikor nagy stressz alatt vagyok, akkor én magabiztosabbá válok. Teljesen kilengette a skála. Tehát a magabiztosság, ha például lesz mondom, hogy magabiztosság, azt mondod, hogy hát ez egy jó dolog. Nem, a pszichológia szerint az is egy spektrumon van, mert a túlzott magabiztosság sem jó. Tehát, hogy az arányokon múlik, attól függ abban a helyzetben éppen mi a hangsúlyos. De én a stresszt így tudtam leküzdeni, hogy nagyon-nagyon határozottan léptem föl. Igen ám, csak ez azt is mondja, hogy jó, de ez nem, akkor ebben benne lesz, és kimutatta a 10 dimenziós skála, hogy oké, határozottabbá válok, kevésbé fogadom el mások véleményét. Lehet, hogy kicsit erőteljesebben lépek föl, elveszítem jobban a türelmemet, vagy ne adj Isten az érzelmeimet nem tudom kontrollat. Tehát kijött az, ahogy én tényleg a nagy stressz alatt viselkedtem. És engem ez ledöbbentett, hogy ez kimutatható, de ugye ezek, tehát ezt nem lehet fölvenni, mint amit te mondtál, hogy a kiválasztásnál. Vannak cégek, akik fölveszik a sötét vonásos kérdőívet is, például a vezető kiválasztásnál, és nagyon bántó tud lenni. Volt nálam már ilyen kliens, aki azt mondta, hogy Júli, fölvették velem a Hogan sötét vonás, még a pszichológus is lejött velem, és azt mondta, hogy hát, hogy, ja, hogy maga egyébként, de hogy én azért egy normál, én nem ilyen vagyok. Tehát, hogy lehet, hogy ugye nincs nagy stressz, akkor normál szinten tudsz működni. Igen, ám csak az a nagy, tehát azt nem tudod eleinte kiszűrni, hogy mikor lesz stressz, és akkor hogy fog valaki viselkedni. Érdemes ezt mondjuk a vezetőfejlesztésbe inkább beépíteni. Tehát, amikor kiderül egy vezetőről, hogy valami nem, amikor tegyük föl, hogy azért viszonylag normálisan működik a HR, van valami fék a rendszerben, komolyan veszik, el tudsz menni, ugye ennek az egyik jel, hogy el tudsz menni megkeresni egy HR-est, vagy valami fórumon ezt így elkezded mondani, hogy nem oké valami, ugye, miután letesztelted a dolgokat. És akkor a HR, vagy bármelyik más ilyen funkció, aki egy ilyen összekötő szerepet tölt be, hal tőled egy ilyet, meg a csapatból még egy ember egy hét múlva jön meg, két hét múlva jön még egy ember, és akkor kiderül, hogy egy vezető kapcsán, na így tud például kiderülni az, hogy valami nem oké. Na de ehhez kell az a bátorsága az emberektől, hogy megkeressenek valakit. És igen, van olyan is, amikor közvetlenül kikerülve ugye a vezető vezetőjével, de azért ez is nagyon kockázatos belső karrier szempontjából, mert mi van, hogyha neki jó a viszony, én ilyet is hallottam, hogy az illető elvitte a problémát a felettese felettesének, amint kilépett a szobából, hívta is a felettes azt az illetőt, hogy hallod, itt járt a...
Na és akkor most jön az a pont, hogy így kéne mondanunk valamit, hogy mi az, amit mondjuk az adást hallgató munkavállaló, vagy akárki haza tud vinni. Tehát, hogy például, most kíváncsi vagyok Zéro, hogy szerinted mik azok a álláskeresésnél, mik azok a szűrő szempontok, ahol esetleg ezeket a szempontokat is mérlegelem. Vagy ha benne vagyok ebben az egészben, akkor mit kell végigjátszanom, hogy ebből a lehető leggyorsabban kijönnék? Mi lenne neked a tanácsod egyébként, amit így haza lehet vinni egy pakként?
Hát én nyilván egy részéhez értek ebből a szempontból. Tehát az, hogy mondjuk, hogy te adott helyzetben hogy tudsz ezzel megküzdeni, ez kevésbé az én területem. Az, hogy mondjuk ez hogy lehet valamennyire kiszűrni, hogy mondjuk egy más környezet hogy működik, arra szerintem vannak elég jó indikátorok. Tehát én eleve abban hiszek, hogyha te valahova elmész interjúzni, az alapvetően egy olyan beszélgetésnek kell lennie, ahol mindkét oldal teszteli a túloldalt. Tehát téged is tesztelnek, meg te is teszteled a leendő munkáltatódat. És szerintem elég sok mindent ki lehet szűrni egy cégről, meg a céges kultúráról azzal, hogy mondjuk különböző vezetőkkel, mondjuk beszélsz a HR-rel, beszélsz mondjuk a adott esetben mondjuk a leendő vezetőddel, vagy akár még magasabb szintről is emberekkel. És az, hogy milyen működésük van, az szerintem bizonyos kérdéseken keresztül elég jól kiszűrhető, hogy ki hogy viselkedik, és ha már van egyfajta önismereted, meg mondjuk igen. korábbi esetben, mondjuk rosszabb esetben mondjuk találkoztál olyan helyzettel, ami nagyon rosszul esett neked, akkor szerintem már tudsz olyan kérdéseket feltenni, amivel ki tudod szűrni, hogy ezzel mondjuk ne találkozz legközelebb. Mm. Tehát látszódnak, tehát vannak egyértelműen olyan cégek, ahol mondjuk, amit korábban is említettünk, ahol mondjuk a performance mindenek felett van, és azért olyan helyeken, ahol nagyon ágyban a performance mindenek felett van, ott is sokkal nagyobb százalékban fordul elő. Tehát ismerek igen. ilyen cégeket, ami zászlós hajóra van tűzve az, hogy mi nem napi nettó 5,5 órát, hanem a 8 óra az itt nettó 8 óra, tehát hogy megvannak ezek a... És amikor ezzel találkozol, az általában sokkal nagyobb százalékkal találkozhatsz olyan típusú vezetőkkel is, ami mondjuk amit korábban taglaltunk. Ugye az más kérdés, hogy ez neked oké-e vagy sem. Ugye ez is része, hogy én ismerek olyan embereket, aki mondjuk olyan háttérrel jön, hogy ez nem érdekli.
Igen.
Tehát, hogy vannak
más
olyan
az
emberek.
Ambíciója.
Meg hogy egyszerűen olyan, mondjuk olyan, és most nyilván nem akarok ebben olyan belemenni, de mondjuk a privát életedben olyan traumák érnek, ahhoz képest mondjuk ez egy semmi. Én gyerekjáték, tehát volt például srác, az egyik kedvenc, jó szerintem az első ember, akit valaha elhelyeztem egy céghez, ő szerb származású, és mondta, hogy ő délszláv háborúban volt. És tudod, amikor így beszélgetsz, és pont egy olyan csapatba került egy cégnél, ami tudom, hogy elég durva volt a vezető, és egy évvel később beszélek, mai napig ott dolgozik 10 éve, és mondta, hogy figyú,
meg se kottyan.
Nem, tehát mondta, hogy tudja, hogy a vezetője milyen, de figyelj, és akkor elmondta így konkrétan, hogy miken esett át a háborúba, és ahhoz képest ez
semmi. Pontosan, tehát erre mondtam azt, hogy ha már egyszer van egy megélésed, de egyébként, most nem akarok belemenni, de vannak arról is kutatások, hogy akik szemtanúi akár valaki bántalmazásának, hogy valakit kiközösít így ennyire, ők ugyanúgy megszenvedik, tehát a stressz szintjük följebb megy. Tehát azért gondolom, hogy ez egy kollektív történet a nap végén, és nagyobb a hatása, mint csak ami az egyént illeti. Viszont az, amit mondtál az előbb, hogy az önismeret, ez borzasztóan fontos, és talán ez az, amit én azzal is akartam jelezni, hogy mondjuk, ha egy ponton nem elég a társas támogatás, a társas környezetedben, legyen az kolléga, vagy a közvetlen közeli embereid, vagy a barátaid, akkor miért fontos az, hogy azért legyen egy opció a szakemberhez elmenni, mert azt is látom, hogy egy ponton a környezet se tud már ezzel mit kezdeni. Ugye, ha csak ventilációra használod ezt az egészet, de nem vagy cselekvőképes, vagy már kialakult egyfajta tanult tehetetlenség, iszonyat nehéz egyedül kijönni belőle.
Jó, de ez ugye pont az egyénfüggő. Előbb mondta ezt a válásos példát, hogy vannak, akik képtelenek kiszállni egy rossz párkapcsolatból, van, aki képtelen kiszállni egy rossz munkahelyről.
Így van, abszolút, így van, pontosan. És azért jó erről olvasni, és sokszor úgy találnak meg engem is emberek, hogy olvasról és fölismeri, hogy valami hasonlóba vagyok. Tehát arra nem válaszoltam arra kérdésed, hogy van-e skála, ami alapján ez letesztelhető, de például igen, ez a toxikus vezetés skála, ami hivatalos fordításban nincs, de az én fordításom például megvan, angolul ez elérhető a neten, az egy 30 állítás alapján méri be a vezetőt, és nagyon szépen kimutatta.
Ezt majd elkérem tőled, mert ezt meg szoktuk osztani
igen,
az adás leírásában.
Nagyon szívesen, abszolút, szívesen a magyar változatot is, azzal a kitétele, hogy ez nem lett úgy validálva, helyileg úgy bemérve, meg fordítás lett, de hogy teljesen jó, meg az angol az eredeti, de hogy ez nagyon hasonlóan az én mintámon is egy olyan 10-12%-a az embereknek nagyon magas szintre lőtte be a vezetőiknek a toxikusságát, és általában a nemzetközi kutatásokban is egy ilyen 10-12% a vezetőknek elég súlyosan.
Amiket én olvastam kutatásokat, abba is az volt, hogy mindig ez a 10% volt.
Így van,
A szervezetek, tehát, a vezetők 10%-a.
Magyarul meg az esély annak, hogy találkozhatsz ilyennel. És olyannal is találkoztam olyan helyzettel, amikor a HR nekem azt mondta, hogy és így jön be az, amikor normatívvá válik ez a féle vezetői viselkedés, és amikor a HR azt mondja, hogy figyelj Juli, mi mindent megadunk az embereinknek, coaching, mentoring, pszichológiai tanácsadás, vezetőinket nem tudjuk leváltani, és igazából, ha most innen elmegy a vezetők miatt, máshol nem fog ezzel találkozni. Tehát magyarul, na ez, és igen, van egy ilyen, hogy te tudod, Juli, hogy vannak nehéz vezetők, és ezt meg kell tanulnod valahol kezelni. És itt jön be az, hogy akkor te, mint egyén, hogy tudsz ezzel a coping-gal, a megküzdéssel kezdeni valamit ezen? Mert lehet, hogy találkozni
erre még hagyd mondjuk egy érdekes adatot, most eszembe jutott, hogy hogy gondolkoztam azon, amikor olvasgattam előtt, hogy miért van az, hogy azt mondják, hogy mindig ez a 10%-os értéket adják meg, hogy körülbelül a szervezetek 10%-a jellemző ez a toxikus körzet, viszont az áldozatok számát, már elnézést, vagy a sértettek számát, az mindig alacsonyabb, és egyszerűen nem értettem, hogy miért, és ebből nekem az jött rám, hogy aki egyszer, tehát, hogy az a többször is előfordul, ergo van egy olyan szerep, hogy én egyébként ideális áldozata vagyok egy ilyennek. Tehát, hogy valahol...
Igen, ezt is kutatják, persze, abszolút, van-e ilyen személyiség, amely jobban áldozattá válik.
Mert a mobbingban is ugye felsorolták, hogy igenis vannak olyan attitűdök, személyiségben, ahol nagyon könnyen válsz áldozattá.
Például tehát ezzel óvatosak egyébként, hogy van-e ilyen személyiség, mert ennél bonyolultabb ez, de akinél hajlamosabb azok megélni ezt rosszul, vagy toxikusnak, akiknek alacsonyabb az önbizalmuk, nehezen tudnak határokat tartani, vagy eleve önértékelési problémáik vannak, vagy pedig megint ugye a korai szocializációban ezt úgymond megtapasztalták, és ehhez alkalmazkodnak, na de a stressz szintjük mutatja, hogy azért ez nem egy komfortos helyzet, de sokáig például benne tudnak maradni. Én azt láttam egyébként, meg erről is vannak utalások a szakirodalomban, hogy azok, akik így az egyik első jele, ha már a környezet, a csoport, vagy a szervezet tényleg mérgezettebb az átlagnál, az, hogy a legjobbak felállnak és elmennek. Én is hallottam ezt, mikor interjúkat készítettem, és több helyen is találkoztam ezzel a kutatásukban, hogy ez lesz az egyik első ismérve, és ha ott a szervezet erre nem reagál semmit, akkor beindulhat egy folyamat. Miért megy el a legjobb? Egyrészt, mert azt mondja, hogy ő piacképes, tehát hogy könnyebben tud munkát találni, és nagyon hamar meghúzza a határt. Na, erre mondtam azt, hogy a határ meghúzás, azt, hogy mikor következik be, az lehet egy kulcsa ennek, hogy mikor te mondod azt, hogy nem. És azt meg tudod-e a vezetőnek mondani? Van-e annak hatása? Ha nem a vezetőnek, akkor kinek, és van-e annak hatása? Ha ezek egyike sincs, akkor lehet, hogy túlélsz, mert én azt a tanácsot kaptam például a kollektívától ennél a bizonyos multicégnél, hogy de Júli, vezetők jönnek, mert nekint nehogy már ebbe így beleragadj, miért ragadsz be ennyire? Két év múlva nem volt semmi abból a vezetőben. Tehát, hogy ők, nekik volt ez a féle bölcsességük, és ez egy nagyon klassz megküzdési technika, hogy el tudta magát jobban határolni attól, hogy most ez a vezető milyen. Hát tudja, hogy jövőre jön egy másik. Meg jön egy másik, és ebbe...
Akkor a kivárás is egy jó reakció.
Igen, hogy... de ehhez meg kell az, hogy jó legyen a kollektíva.
Tehát a támogatnom kell a vezetőn abban, hogy ambicionálja magát egy másik pozícióra.
Igen, így
de
van.
Ez már a vállalati fúrás.
Én azt gondolom, hogy a stressz megküzdésnek nagyon lényeges eleme az, hogy mi az a közösség, ami körbevesz, és az támogató-e, megtartó-e.
Még a végén egy ilyen bóckodással akartam lezárni, mert szerintem most a végére jutottunk, hogy amikor mondtad, hogy az egy tipikus jele, hogy a legjobbak elmennek, volt nálunk egyszer egy előadás, hogy miért pont a legjobb fejlesztők utálják az agilitást. Igen. Mert akkor még akkoriban az volt, hogy a legjobbakat elődezi az agilitás, de ez szerint a toxikusság is. És akkor legyen itt a vége, mert szerintem most már elértünk másfél órához. Aha. És akkor köszönjük, Gyuli, hogy velünk voltál. Az adásban elhangzott linkeket, skálákat, méréseket, ezt majd megosztjuk a leírásban. Még egyszer elmondom, már az adás elején elmondtam, hogy a crafty.hu fel tudtok iratkozni a Zero hírlevelére, amit hetente küldünk ki, és mi 2 hét múlva jelentkezünk, de hogy mivel, azt még nem tudjuk, és köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönöm, sziasztok!